Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
7 perccel ezelőtt elindult a kereskedés a budapesti értéktőzsdén. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Kacsi, jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy indult a nap, és hogy áll most a bét?
Egyelőre minimális emelkedést látunk a budapesti értéktőzsdén. A BUX Index 0,2%-os pluszban van a tegnapi záráshoz képest. Ez elsősorban a MOL papírjainak köszönhető, melyek 0,7%-kal kerültek feljebb, így most 2070 forintba kerülnek. Az OTP tudott még kisebb mértékben 0,3%-kal erősödni, 13.425 forinton áll a bankpapír. Közben viszont a Richter 0,3%-os mínuszban van, 8.766 forinton, a Magyar Telekom pedig közel 1%-ot veszített, így 416 forinton áll jelenleg.
Kacsi, mire kell odafigyelni, milyen főbb gazdasági események várhatóak vagy lesznek a következő 24 órában Magyarországon, esetleg külföldön, ami érinthet minket is?
Ma elsősorban a Fed kamat döntésére figyelnek a befektetők, ugye magyar idő szerint este teszi majd közzé a döntésének eredményét az amerikai jegybank. Ez elsősorban a devizapiacra lehet hatással, bár nem számítunk változásra a kamatkondíciókban, és valószínűleg a kommunikációban is fennmarad az eddigi hang, nem a Fed részéről. Ugye legutóbb azt hangsúlyozták, hogy az inflációs kockázatok ellenére tartósan alacsony kamatokra készülnek, és még évekig nem kell számolni kamatemeléssel.
Hogy áll a forint árfolyama?
A forint az MNB tegnapi kamat döntése után tudott egy kicsit erősödni, és ez folytatódik egyelőre ma reggel is, bár minimális mértékben gyakorlatilag stagnál a magyar deviza. Ma reggel 362 forint 50 fillér körül járunk az euróval szemben. A dollár most 300 forint 50 fillérbe kerül, az angol font pedig 417 forint közelében jár.
Köszönöm szépen az információkat és a tájékoztatást. Nem egészen 20 perc múlva fogjuk majd folytatni Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A költségvetési törvény módosításával az eredetileg tervezett 2,9% helyett 7,5% lehet idén a költségvetési hiány, ami azt jelenti, hogy ebből és az uniós fejlesztési finanszírozásból jelentős források állnak majd a kormány rendelkezésére, mondta az Inforádiónak a századvég gazdaságkutató vezető elemzője. Sipos Illikó kérdezte Regős Gábort.
A módosítás az önmagában nem jelent feltétlenül plusz forrásokat, hiszen azt látjuk, hogy a módosításnál sok minden ilyen átvezetés, tehát korábbi intézkedések jelennek meg a költségvetési törvényben, lakásépítési támogatások, költségvetési törvénymódosításban megjelenő kiadási többletek, egészségügyi béremelések, járvány elleni védekezési alap, tehát nagyon sok olyan, amiről már tudtunk, mögé kell rakni a költségvetésben a fedezetet. Ami itt érdekes kérdés, és a fejlesztések kapcsán talán érdekesebb, és persze ezeknek is egy része megjelenik a költségvetésben, az a mindenféle uniós források, itt ugye gondolhatunk a 7 éves költségvetési ciklusra, illetve gondolhatunk az uniós közös hitelfelvételre, hogy ezeknek a forrásai hogyan alakulnak, itt ugye még folyamatosan zajlanak a tárgyalások, és halljuk az újabbnál újabb információkat, tehát itt még nehéz azért véglegeset mondani.
Mit lehet tudni, mekkora forrás áll majd csak a hiánycél megnövelésével a kormány rendelkezésére, tehát mekkora lesz az elkölthető pénz? Ugye a világgazdaság azt írta, hogy gigantikus pénzosztásra készül a kormány.
Így van, és hát a világgazdaság cikke óta is változott egyet a világ. Tehát, hogyha csak a költségvetési törvényt nézzük, akkor ott az ESA hiány változása az egy 2383 milliárd forintos egyenlegromlást eredményez, de ezt nem csak úgy kell elképzelni, hogy ennyivel költ többet a kormány, ebben benne van az is, hogy a kedvezőtlenebb makropálya miatt a bevételek kisebbek. Tehát ugye, amikor a költségvetés készült, az tavaly nyáron volt, egészen pontosan július 3-án fogadták el a 2021-es költségvetést, hát azóta jött egy második és egy harmadik hullám a maga korlátozásaival. Természetesen ez hatott az adóbevételekre, és még most is hat az adóbevételekre. Tehát van egy ilyen, és ugye amiről a világgazdaság beszél, az két további dolog, ez a már említett közös hitelfelvétel, illetve a 7 éves uniós költségvetési ciklus. Ezek is természetesen valamilyen módon befolynak a költségvetésbe, majd kifolynak a költségvetésből. Itt azért azt látjuk, hogy a közös hitelfelvétel forrásainál még nagyon sok a kérdőjel, tehát hogy ebből mi az, amit Magyarország igénybe vesz, és mi az, amit igénybe vehet. Az még egy mozgó célpont, ugye a héten kell benyújtani a kormánynak a tervezetet, ugye erre utaltam, hogy a hétvégén az a hír látott napvilágot, hogy mégsem vesszük fel a hitelnek a hitel részét, csak a hitelnek a visszanemtérítendő részét, ami persze szintén visszatérítendő lesz, csak más formában, tehát ugye itt arról van szó, hogy a visszatérítendő résznél, amit most jelen állapot szerint nem, vagy egyelőre nem szeretnénk igénybe venni, azt ugye a tagország maga fizeti vissza, míg a visszanemtérítendő résznél valami közös visszafizetés lesz, nyilván ezt még nem tudjuk, hogy hogy.
Hogyan lehet majd a rendelkezésre álló forrásokat a legcélszerűbben felhasználni? Tehát mi a századvég gazdaságkutató álláspontja? Mire kell törekednie a kabinetnek?
Ezeknek a programoknak ez a nagyon speciális jellemzője, és gondolva itt most az Európai Unió helyreállítási programjára, hogy mire lesz belőle valami, addigra már nagyon sok ágazat, vagy nagyon sok ország is eléri a korábbi gazdasági szintjét. Tehát itt nem csak az azonnali károk csökkentésére kell koncentrálni, azokra is kell természetesen, hanem arra, hogy a hosszú távú építkezést hogyan szolgálják ezek a források. Vannak kicsit különböző előírások, tehát vannak olyan előírások ebben a közös hitelfelvételben, hogy mennyit kell digitalizációra, mennyit kell zöld gazdaságra fordítani, ezeket az előírásokat teljesíteni kell, és ugye meghatároztak különböző prioritásokat, hogy mi mentén kell elkölteni. Természetesen fontos, hogy ezekben a prioritások mentén ezek hatékonyan kerüljenek felhasználásra. Ugye az egészségügyre, hát azt gondolom nem vitatkozik azon senki, hogy el lehet költeni pénzt bőven, felsőoktatás fejlesztésére szintén szükség van, beszélhetünk közlekedés fejlesztésről is, tehát azért fontos az valóban, hogy jól legyen felhasználva, nem kevés pénzről beszélünk, és még egy dolog, ami ugye kevésbé jól meghatározható, vagy kevésbé jól meghatározható előre tényező, ez pedig az, hogy amikor a keresletet bővítjük, akkor vigyázni kell arra, hogy ez ne áremelkedést okozzon, tehát hogy ne egyik napra a másikra zúduljon az építőipar egy óriási extra kereslet, ne arról legyen szó, hogy ezt az extra keresletet áremeléssel tudja csak kielégíteni az ágazat, hanem egy egyenletes, viszonylag egyenletes elosztás következzen be, és így a volumen is növekedni tudjon, ne csak az ár.
Regős Gábort, a századvég gazdaságkutató vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy miként alakulhat az irodapiaca járvány lecsengésével. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és kapcsoljuk szakértőinket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Lassanként tehát visszatérnek a dolgozók az irodaházakba, de a home office az irodapiacot is átrajzolta. Sok kisvállalkozás is érdekelt az irodaházak működtetésében, kiszolgálásában. Nekik szintén egy új világra kell felkészülniük a visszatéréssel. Itt van a telefonvonal túlsó végén Kővári Mihály, a Sberbank projektfinanszírozási vezetője. Jó napot kívánok!
Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is. És előre elnézést, én megfáztam a hétvégén, ezért lehet, hogy kicsit köszörülni fogom a torkom.
Én köszönöm, és jó egészséget kívánok, gyógyulást. Hogyan változott meg az irodapiac a járvány hatására? Mi várható a jövőben ön szerint?
Hát nyilván egyértelmű, hogy a pandémia az óriási hatással volt az irodapiacra, ez nem is kérdés. A szereplők tekintetében mások lettek a hangsúlyok. Én külön szedném a munkaadókat és az üzemeltetőket. Az elmúlt napokban egy nagy nemzetközi tanácsadó cégnek a vezetőjétől olvastam egy cikket, aki azt írta és nyilatkozta, hogy a munkaadóknak most a legfontosabb feladata, hogy valahogy visszacsalogassák az elmúlt egy évet követően a dolgozókat az irodaházakba. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, azokra kell figyelni, hogy tehát a kényelemre kell figyelni, a funkcionalitásra, a hatékonyságra és a biztonságra, mert ezek lettek az új szempontok. Ingatlan befektetők tekintetében egyértelműen a pandémia miatt lassult a helyzet, illetve különböző átcsoportosítások, változások várhatóak.
Igaz az a tétel egyébként, amit korábban mondtak, hogy lehet, hogy vissza, tehát az egyik ágazat szerint, hogy visszamondják az irodákat, mert nem lesz ilyen sokra szükség, vagy ekkora területre, miután ugye ide az megismerkedtünk valójában a home office-szal. A másik olvasat, vagy másik iskola pedig azt mondja, hogy maradhatnak ezek a négyzetméter alapú irodák, ugyanis a szükséges távolságokat meg kell tartani. Melyik iskola az igaz?
Hát ez nagyon-nagyon jó kérdés. Én az Sberbankon belül sincsen egy iskola, hogyha egy ilyen titkot elárulhatok. Én azt az iskolát vallom, hogy alapvetően és nem törvényszerű, hogy a területeknek csökkennie kell. Elmondom, hogy az én véleményem miért ez. Egyrészt ugye most egy nagyon hatékony ültetési rendben irodai munkára voltak a cégek berendezkedve, egy normális gazdasági környezetben. Ezt felváltja egy másik fajta gazdasági környezet, hogyben lehetséges, hogy mondjuk nem kell 100 munkavállaló egy adott cégnél, hanem elég csak 60, és azoknak a fele is csak home office-ban van, illetve a fele fog csak bejárni, és lehet, hogy nem kellenek akkora területek. Viszont pont az előbb általam említett kényelem, hatékonyság, biztonság tekintetében viszont lehetséges, hogy pont az egy főre jutó négyzetméter, iroda négyzetméter meg fog nőni, és felhívom figyelmet arra is, hogy egyébként a közösségi terek, a tárgyalóknak a mérete viszont ezzel egy időben abszolút emelkedhet. Tehát én alapvetően azt várom, hogy nagy átalakulás lesz a piacon, lesznek cégek, akik vissza fognak mondani területeket, lesznek új cégek, akik be fognak jönni a piacra, és szerintem ezt fel fogják szívni ezeket az irodaterületeket. Egyébként ezt a megközelítést a napokban látott üresedési ráta mutató is alátámasztja, hogy a pandémia hatására nem változott ez drasztikusan, ez a budapesti irodapiacon jelenleg 9%. Ennél nyilván volt jobb a helyzet, de nem lett tragikus. És nyilván lesznek olyan cégek, akik mondjuk egy hosszabbítás kapcsán azt fogják mondani, hogy nem adok le a területemből, mert kétszer akkora konyhát csinálok háromszor akkora tárgyalókat, hogy mindenki kényelmesen érezhesse magát az ügyfelekkel, illetve a kollégákkal való tárgyalások során.
Hogy látja az elmúlt évtizedekben megszokott irodaház építési tendencia, az folytatódik-e?
Hát egyértelműen nem. Most egy picit szerintem mindenki kivár, illetve lassulás várható. Az új bérbeadások azok csökkentek jelentősen. Én jelentős új irodaállomány átadásnak a csökkenésére várok, de szerintem ez, ahogy egyébként visszatér az élet a gazdaságba, ugyanúgy szerintem ki fog korrigálódni, hiszen modern irodaházakra szükség van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok lakásiroda és kisebb és C-kategóriás irodából is előbb-utóbb a bérlők már csak a zöld finanszírozás közelettével is át fognak költözni A-kategóriás irodaházakba. Tehát szerintem igény lesz rá, és fogják is csinálni. Per pillanat most szerintem azért, hogy mindig mindenki a piacot fogja nézni és nézni is.
Ezek szerint egyre olcsóbbak lesznek a bérleti díjak, hogyha valaki megengedheti magának ezt a felfelé ugrást?
Tehát azért ebben nem bízom, sőt, nyilván a befektetők is pénzt szeretnének keresni, csökkenő bérleti díjakra határozottan nem számítok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kővári Mihályt, a Sberbank projektfinanszírozási vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több mint egy éve minden a koronavírus járványról szól. A világgazdaság is most ezzel összefüggésben közöl egy összeállítást, méghozzá elég érdekes aspektusból. A COVID-19 biztosítási vetületét térképezte föl Nagy László Nándor a lap mai számában, aki itt van a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Milyen biztosítási események, szakzsargonban káresemények fűződnek a koronavírus járványhoz?
Ugye elsősorban mi most a személybiztosításokra kérdeztünk rá a biztosítóknál, és ennek alapján azt mondható, hogy a harmadik hullám, ami ugye jelentékenyen megnövelte a beteget is, sajnos a elhunytak számát is, ez már visszaköszön a biztosítói kár statisztikákban. Ha nem is szignifikánsan, de majdnem minden biztosító arról számolt be, hogy növekedett a haláleseti kifizetések száma, illetve a kórházi napi térítésre adott kifizetések számában.
De ezek mind összefüggésben vannak a koronavírussal? Tehát a halálesetek is, illetve a kórházi kezelések?
Egészen pontosan darabszámra nem kérdezhetünk rá ilyenre, hogy milyen kifizetések növekednek. Az előző év első negyedévéhez hasonló kifizetésekben érződik az, hogy több halálesettel találkoztak a biztosítók, ez a kórházi napi térítések számának és értékének a növekedését érzik, hogy ez aztán most teljesen biztosan Covid-dal függje össze, ezt gondolom a biztosítók nem kérdeznik meg.
Mekkora az emelkedés egyébként, hány százalékos?
Szignifikánsan nem tudunk még ilyet mondani, ez majd az első negyedéves számokból lehet majd pontosan lemérni néhány hét múlva, amikor a biztosítói számokat látjuk. Erőteljes növekedésre azért nem számolnak be, az egyik közelpiacvezető biztosítónál 311 halálesettel többet fizettek, és 400 millió forintot meghaladó a többletkifizetés például. Ennek arányairól pontosabb képet nem tudunk majd, tényleg csak a statisztikák megkapása után.
Egyébként miről számoltak be a társaságok? Az elmúlt egy évben növekszik az életbiztosítások, illetve az egészségügyi kontraktusok számai?
Így van, ez általában azzal szokott összefüggni, hogy amikor a biztonságunkat érezzük veszélyben, akkor megnövekszenek a biztosítás kötési hajlandóságok. Ezt már a MABISZ adatai visszajelezték az elmúlt hónapokban. A biztosítók abból a szempontból lépnek most viszonylag kedvezően, hogy nem nagyon figyelnek arra, hogy itt a Covid miatt egy komolyabb járványveszély van, sőt, sok biztosító még avval is kedvez az ügyfeleinek, hogy a korábban az ilyen biztosításoknak a szolgáltatási időszak az egy bizonyos türelmi idő után szokott életbe lépni, ez jellemzően 6 hónap, vagy legalábbis minimálisan 30 nap szokott lenni. Ezeket a türelmi időket most a legtöbb biztosító lerövidítette, tehát van olyan biztosító, ahol mondjuk a szerződéskötés után 2 héten belül már fizetnek, hogyha Covid miatt valaki kórházba kerül, és hogy megkaphatja a napi térítést.
Ezzel párhuzamosan emeltek díjakat a biztosítók? Látva az érdeklődés növekedését?
A biztosítói díjakat egy előteljes verseny az, ami korlátozza, hiszen a biztosítók egymással is versenyeznek, ezért a díjemelkedések nem olyan látványosak. A biztosítói díjak növekedése egyébként észszerű, hiszen Magyarországon még mindig eléggé kicsik a biztosítási összegek, és ennek függvényében sajnos a kártérítési összegek is Európával összehasonlítva, de önmagában az, hogyha nagyobb kereslet van, ez nem jelent díjemelést.
Köszönöm szépen, további részletek a Világgazdaság mai számában. Nagy László Nándort, a VG főmunkatársát hallották az elmúlt percekben.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.